Lukács evangélium a 19. részéből, az első 10 versből fogom felolvasni. Ezután Jerikóba ért, és áthamadt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és fölmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zugolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Imádkozzunk. Urunk, add, hogy mi is úgy tudjunk elmenni ma innen, mint a vámszedő, aki megtört előtted, és amikor találkozott veled, megtudta vallani a bűneit. És ne úgy, mint a farizeus, aki azt nézi, hogy mennyivel jobb másoknál. Kérlek, Uram, hogy a te igéd legyen megújító, összetörő, fölépítő mindannyiunk életében. Kérlek, Uram, hogy te légy könyörületes hozzánk, add, hogy elveszettnek tudjuk magunkat, akit te megtalálhatsz és megmenthetsz. Ámen.
Ma van valamiért, ami egy kicsit különleges itt a gyülekezetben, az, hogy az iskolás, kisiskolás gyerekek bent vannak az Isten tiszteleten. Csak szólok a szülőknek, esetleg, ha van kisiskolás gyereked, és nincs itt, akkor ide kell fölhozni az Isten tiszteletre ma, mert a kisiskolások bent vannak. És azt külön kértek tőlem, az, hogy a kisiskolás gyerekek bent lesznek az Isten tiszteleten, akkor olyan szinten kell tartani az Isten tisztelet ma, hogy azok a gyerekek tudnak megérteni mindent. Hogy remélem, hogy ez valóban így lesz, de remélem az is igaz, hogyha a gyerekek tudnak megérteni mindent, amit elmondok ma, akkor a felnőttek is tudnak megérteni azt. Én egy olyan gyülekezetben növekedtem fel, hogy minden vasárnap a vasárnapi iskola felnőtteknek és gyerekeknek az volt egy óra az Isten tisztelet előtt. És utána az Isten tiszteletre mindenki bejött, óvodás gyerekek, kisiskolás gyerekek, mindenki bent volt, és mindig az volt, hogy a második ének után külön előre hívtak a gyerekeket, és volt egy 3-4 perces kis predikáció, vagy kis tanítás a gyerekeknek bent az Isten tiszteleten, és amikor vége volt az, akkor a gyerekek kimentek egy másik programra. De az volt az érdekes a gyülekezetben, hogy több ember azt mondták elég gyakran, hogy többek tanultak abból a 3-4 percből, amikor az egyik tanítónéni tanított a gyerekeknek, mint az alkalom, amikor a lelkész predikált a gyülekezetnek. Hogy de valahogyan, amikor mi próbáljunk olyan szintre hozni valamit, az nem csak jó a gyerekeknek, az mindenkinek. És fogok kezdeni egy pár kérdéssel ma, és nyugodtan lehet válaszolni. Ez egy kicsit más, mint egy hagyományos Isten tisztelet, ez inkább olyan, mint egy gyerekóra. Ha kérdezem valamit, akkor lehet válaszolni. Jó, akkor a történet, amit felolvastunk ma, egy jó ismert történet a Zakheusról volt szó. És akkor az első kérdésem az, hogy ebből a történetből mit tudjunk erről az emberről? Lehet válaszolni. Tessék, gazdag volt. Jó? Azon kívül mit tudjunk róla? Akkor ő akart megismerni Jézus. Nagyon jó. Hallottam valaki, aki azt mondta, hogy alacsony volt. Valami más tudjunk róla. Milyen folyta vámszedőr? Az érdekes, hogy a kifejezés, amit használnak róla, ez az egyetlen hely az egész Bibliában, ahol ez szerepel. Ő volt a fő vámszedőr. Akkor azt jelenti, hogy neki volt egy olyan feladat, hogy ő kiadta a munkát a többi vámszedőrnek. Én egyszer ezt csináltam, amikor én egyetemista voltam. Én egy olyan egyetemre jártam, ahol kb. 15 ezer hallgató volt. És ez még a régi szép időkben, amikor nem volt internet és ilyesmit. És akkor azt jelenti, hogy ha valaki akarta kapni a hírt, akkor vásárolt egy újságot. Egy napi lap. És az én feladatom az egyik munkahelyem ma ott az egyetemen, én voltam az újságos. És az utolsó év az egyetemen én már jutottam arra a pontra, hogy az összes kollégium az egész egyetemen az enyém volt. És olyan sok munkám volt, hogy én egy kicsit olyan voltam, mint a fővámszedőr. Én lényegében alig csináltam munkát, én fölvettem más embereket. És én kiadtam a munkát nekik, hogy ők visznek ki az újságokat, és a bevétel az jön hozzám, és a nyereség jön hozzám. És az Zakheus egy kicsit ilyen volt, ő volt a fő vámszedőr. Ő már érkezett egy olyan pontra az ő életében, hogy valószínűleg ő nem is kell nagyon sokat dolgozni, mert ő kiadta a munkát másoknak, és ők beszedtek a vámot, ők beszedtek a pénzt, és utána odaadták azt az Zakheusnak. És Zakheus adta annak, amit kellett adni a római birodalomnak az ő része, de ő nagyon jó járt az. Több dolgot felsoroltunk róla. Valahogyan, amikor én gondolom a Zakheusról, az első dolog, ami jön az én esembe, az, hogy alacsony volt. Mert valahogyan ezt kiemeljük a történetből, hogy ő alacsony volt. És az a tapasztalatom, hogy néha mi életünkben van valami, ami probléma nekünk, vagy mi úgy nevezünk probléma. Lehetséges, hogy az a probléma, hogy az ember úgy érzi, hogy ő túl alacsony. És az, hogy ő alacsony, akkor az korlátoz az ő lehetőségeit. Én is egy kicsit így voltam, amikor gimnáziumba jártam. Az Egyesült Államokban van két fő sport, ami mindenki akar játszani. Az amerikai foci és a kosárlabda. És mi tudjunk azt, hogy ha valaki akar játszani az amerikai focit, akkor olyan nagy kell, hogy legyen az ember, mint a Weber Mickey, vagy úgy mondom, hogy majdnem azt mondom, hogy a Mickey az egyik legkisebb ember egy amerikai foci csapatban. Hogy én azt látom, hogy nincs sok esélyem játszani ezt. A másik lehetőség volt a kosárlabda, és ott az ember vagy magasabb kell lenni, mint a fiam Mark, vagy nagyon ügyes kell lenni. És akkor ez nem felelt meg nekem, se a magasság, se az ügyesség. És akkor kétségbe esve én azt láttam, hogy az Egyesült Államokban én nem tudok jó sportoló lenni, mert nem vagyok elég széles, és nem vagyok elég magas. És akkor muszáj volt nekem kezdeni játszani egy másik sport, egy labdát kezdtem rúgni. És akkor a európai foci az nem volt egy nagyon ismert sport az Egyesült Államokban abban az időben. És akkor az volt a jó, hogy nem volt az a lényeg abban a sportban, hogy valaki ne legyen nagyon magas, vagy nagyon nagy. És akkor láttam a lehetőséget. De amit akarok hangsúlyozni ebből, a Zakheus volt egy olyan dolog, amit esetleg az ember mondja, ez egy nagy hátrány. És esetleg van olyan a mi életünkben, ami azt mondjuk, hogy emiatt ez egy nagy hátrán az én életemben. Korlátozott az én képességem, korlátozott vagyok emiatt. De azt látjuk, hogy a Zakheus életében az, hogy ő alacsony volt, az nem korlátozta őt. Ő találta egy megoldást. A másik, amit elhangzott az, hogy ő gazdag volt. És megint szeretnék hangsúlyozni valamit, ő nem volt egy átlag gazdag ember. Ő volt nagyon gazdag. Az ő pozíció miatt a város, amiben ő élt, az egy kereskedő központ volt. És amiatt, hogy az egy kereskedő központ volt, akkor nagyon sok lehetőség volt vámot szedni emberektől. És amiatt, hogy ő egy ilyen pozícióban volt, ő nagyon gazdag volt. Ő a legszebb negyedben lakott a városban, és valószínűleg az egyik legnagyobb házban. Minden jó volt neki, külsőleg. De annak ellenére, hogy minden jó volt neki külsőleg, mi látjuk, hogy még mindig volt valami, ami hiányzott az ő életéből. Valami értelemben azt mondani, hogy a pénz megvolt, minden külső dolog megvolt, de mégis valami ok miatt üres volt az ő élete. Valami hiányzott. Az is, hogy ő a fő vámszedőr volt, ő egy olyan magas pozícióban volt, hogy nagyon nehéz volt neki baráti kapcsolatot létrehozni más emberekkel. Mindenki egy kicsi irigy volt, mindenkiben volt egy kis harag abban, hogy ő kihasználja az ő pozíciót. Ő gazdag volt, nagyon magas pozíció volt, de magányos volt. Ő egyedül volt. Fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy pénzzel mi nem tudunk boldogságot szerezni. És ez egy kicsit ellentétes, amit sokszor halljuk. Mert valahogyan mi meg vagyunk győződve arról, hogy a pénz megold minden problémát. Minél több pénz van az embernek, minél jobb az ő élete. És mi látjunk ebben a helyzetben, az Zakheus életében, hogy ott megvolt a pénz. Minden megvolt neki, de még mindig nem volt boldogság az ő életében. A következő, amit valaki mondta, esetleg a Simon mondta azt, hogy ő akart találkozni Jézussal. És érdekes az, hogy ő annyira akart találkozni Jézussal, hogy ő mit csinált? Ő futott a tömeg előtt, és ő fölmászott egy fára, hogy ő egy olyan pozícióban tudott lenni, hogy ő tudta találkozni Jézussal. Megint azt kell megérni, hogy valami furcsa történik. Ez az egyik leggazdagabb ember, aki a legnagyobb pozícióban van, nem tudom, mi itt lakunk a 13. kerületben, és van egy polgármester, amióta létezik azt a tisztség a 13. kerületben, szerintem a múlt század, vagy esetleg a 19. század óta, a Tóth József. A polgármesterét. És én nem tudnám képzelni azt, hogy a Tóth József valamikor akarna találkozni valakivel, és ő az öltönben fog mászni, az után is fölmászni egy falra, hogy ő tud találkozni valakivel. Valahogy ez nem illik be a képbe, hogy ő milyen ember. Ő nem fog fölmászni egy falra, hogy ő tud találkozni bárkivel. És elég furcsa gondolkozni, hogy itt van egy ember, aki egy olyan magas pozícióban volt. És annak ellenére ő hálandó volt futni és fölmászni egy falra. De azért csinálta ezt, mert valami fontos volt neki. Az volt fontos, hogy ő akart találkozni Jézussal. Mint emberek, mi túl gyakran nagyon figyeljünk arra, hogy más emberek mit gondolnak rólunk. És amiatt, hogy fontosabb az, hogy a másik ember mit gondol rólunk, mint az, amit Isten gondol, mi nem merjünk csinálni dolgokat, bizonyos dolgokat, vagy mi úgy érzünk, hogy kötelező ezt vagy azt csinálni, mert mindenki csinálja azt. Az Zakheus pozitív értelemben ő nem ingette, hogy ez a tömeghatás hatjon rá. Ő azt mondja, hogy nem az a lényeg, amit emberek fognak gondolkozni. Van valami fontosabb neki. És az volt a fontosabb neki, hogy ő találkozzon Jézussal. És miután ő találkozott Jézussal, mi látjunk, hogy ő egy döntést hozott. És ő azt mondta, hogy ő ettől kezdve ő másképpen fog élni. Ő azt mondta, hogy az ő vagyonából ő fog odaadni 50% felét a szegényeknek. És ő azt mondta, hogy ha ő helytelenül kért adott vámot valakitól, akkor ő fog visszaadni mennyit? A négyszereset. A törvényben az volt, hogy ha valaki lopott valamit egy másik embertől, akkor kötelező volt neki visszaadni azt, amit lopott, plusz 20%. Ha valaki jó a matekban, a 20% és a négyszerese az nem egyforma. A négyszerese sokkal több. Voltak más helyzetek, amikor a törvény követelte azt az embertől, hogy a kétszerese adjon vissza. De az Zakheus úgy döntött, hogy ő bőrkező lesz, és ő nem csak a kétszerese fog adni, ő nem csak a 20% fog adni, ő a négyszerese fog visszaadni. Nem tudom, de ha én gondolkodom róla, ha az 50% ad a szegénynek, és csak az 50% marad, és ő fog a négyszerese visszaadni mindenkinek, akit ő becsapott, mennyi fog maradni neki? Nem fog mínuszba menni? Lehetséges. Vagy lehetséges, hogy azt jelenti, hogy ő nem volt olyan gonosz ember, nem annyira visszaélt minden lehetőséggel, nem kellett visszafizetni a pénzt mindenkinek, biztos volt olyan, akinek vissza kellett adni. Az volt az érdekes nekem, hogy miután az Zakheus ezt mondta, hogy ő ezt fog csinálni, meg nem csinált semmit, ő csak mondta, hogy ezt fog csinálni, és utána Jézus mit mondott neki? Valaki emlékszik, Jézus akkor mit mondott Zakheusnak? Hangosabban? Igen, ő azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Tessék? Nem, az előbb volt, Sándor. Én kérdeztem, hogy Jézus mit mondott, miután az Zakheus mondta, hogy ő mit fog csinálni a pénzzel. Az az érdekes itt, hogy az Zakheus még nem tett semmit. Ő csak mondott, hogy ő mit fog csinálni. Mielőtt tett valamit, Jézus azt mondta neki, hogy üdvösség jött ehhez a házhoz. Akkor egy kicsit kell gondolkozni, hogy mit jelent ez a szó üdvösség. Mert ez nem egy mindennapi szó, ez egy szó, amit inkább mi keresztények használjunk, de más helyzetekben mi nem nagyon használjuk ezt a szó, az üdvösség. És az üdvösség azt jelenti, hogy valaki megmint minket egy olyan helyzetből, amiben ha ő nem ment meg, akkor mi meg fogunk halni. Esetleg az egy a legjobb példa az, hogy ha valaki ott van a csendes óceán közepén a vízben. Én azt mondom, hogy ha valaki ott a csendes óceán közepén a vízben van, akkor ő nagy veszélyben van. A fő oka, hogy ő nagy veszélyben van, hogy az ő fizikai energiával ő csak egy bizonyos időtől fönt maradni. Nagy a veszély, hogy ő fuldoklik abban a vízben. És neki, ha ott van, ha valaki ott van az óceán közepén, szükség van arra, hogy legyen egy üdvözítő. Hogy legyen valaki, aki oda megy, és kiemeli őt abból a vízból. Kiemeli őt abból a veszélyből. Az egyik értelemben mi tudunk mondani azt, hogy a keresztény tanítás az, hogy minden ember a csendes óceán közepén megvan. Lényegében minden embernek van egy halál ítélet fölött. Hogy veszélyben vagyunk. A mi veszély az, hogy a mi döntéseink miatt, a mi viselkedésünk miatt, a mi bűnünk miatt, az ítélet a halál. És az egyetlen megoldás az, amit Isten ad nekünk, az, hogy ő lejön, és ő kiemeli minket a vízból. Jézus, amikor ő jött a földre, ő pont ezt csinált. Ő lejött, ő meghalt helyettünk azért, hogy ő tud kiemelni minket a veszélyes helyzetből. Ő azért jött, hogy legyen egy bőséges életünk itt a földön, és egy örök életünk a mennyben. Ő az üdvözítő. Amikor ő azt mondta Zakeusnak, hogy üdvösség jött ennek a házhoz, ő azt mondja, hogy ettől kezdve a helyzet ebben a házban egészen más lesz. Ettől kezdve ebben a házban lesz boldogság. Azért lesz boldogság, mert van új élet bennem, Krisztusban. És nem csak van új élet most, hanem biztonságban vagy, mert van örök élet. Amikor Jézus mondta neki, hogy üdvösséged van, ő ezt kifejezte. Most jobb lesz neked a földön, és most van hely neked a mennyben. Folytatja itt, és ő azt mondja, hogy mivel, hogy ő is Abraham fia. Akkor az Abraham több ezer évvel ezelőtt él, akkor mit jelent az, hogy mi vagyunk az Abraham fiai, az Abraham gyerekei. És itt a gondolat az új szövetségben, a zsidók fizikai értelemben voltak az Abraham fiai. Ők voltak az utódjai, rokonai kapcsolaton keresztül. De itt azt mondja, hogy az az ember, aki nem zsidó, az is tud lenni az Abraham fia. Mert az ember akkor lesz az Abraham fia, ha benne van ugyanaz a hit, ami benne volt Abrahamban. Aki van egy kis idő ma délután, tud hazamenni, és olvasni a római level, a negyedik rész. És ott a negyedik részben világosan beszél Abrahamról, és arról, hogy Abraham hogyan üdvözült. És mi azt olvasunk ott, hogy Abraham nem azért üdvözült, mint tett valamit, de nem azért üdvözült. Nem azért üdvözült Abraham, mert tartott valami szertartást, volt valami szertartást az életében, amit csinált, de nem azért üdvözült. Ő azért üdvözült, mert ő hitt Istenben. Ő hit által üdvözült. És abban az értelemben mindnyájunk tudunk az Abraham fiai lenni, ha mi hasonlóképpen, mint Abraham, hiszünk Istenben, és bízunk benne. Zakeus esztet azért nyilatkozott, ahogyan nyilatkozott, hogy ő mit fog tenni, és azért jött üdvösség az ő házába. Itt látjunk, hogy az Zakeus szíve változott, és amikor a szíve változott a hit által, látjuk, hogy egyből egy óriási változás történt az ő viselkedésében. Ő más lett, mert Jézus lett a megváltó az ő életében. Most jön egy nehezebb részeből a történetből. A hetedik vers. Amikor ezt láttak, mindnyájan zugolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Volt egy probléma. Amikor Jézus közösséget vállalt ezzel a bűnös emberrel, a többiek a tömegben kezdtek panaszkodni. És azt mondták, hogy milyen ez a Jézus? Ő közösséget vállal bűnös emberekkel. A tizedik versben Jézus azt mondja, az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartja az elveszített. A héten a feleségem volt egy konferencián, és amikor haza jött, az egyik dolog, amit mondott, erről a konferenciáról, azok az emberekről, ahol volt, hogy valahogyan van egy elég negatív véleményük a keresztényekről. És kezdtem egy kicsit gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy emberek a világban sokszor rosszat gondolnak a keresztényekről. Miért van egy negatív vélemény a kereszténységről? És az egyik választ, amit tudok javasolni, az, hogy a probléma velünk, keresztényekkel, most több számban beszélek, én is benne vagyok, mi túl sokat beszélgetünk a mi hitünkről, és a mi látásunkról, és nem eleget teszünk. És az emberek a világban látnak, hogy mi keresztények mindig van vélemény mindenről, és mi szívesen mondjuk a mi véleményünket, de azon kívül nem látnak minket. Egy nagyon érdekes dolog történt, nem emlékszem pontosan, mikor volt ez a harmadik, negyedik században, az Antioch városában. És ott abban a városban nagyon sok ember lakott, különböző országokból. És azt mondták, hogy abban a városban nem csak voltak falak, ami védte őket a külső támadásból, de voltak falak a városon belül, ahol szétválasztották az emberek az egyik országból, és az emberek a másik országból. Egy kicsit emlékezz engem, hogy mi volt a helyzet New Yorkban egy 100 évvel ezelőtt. És New Yorkban volt egy Lindale negyed, volt egy Olasz negyed, volt egy Kínai negyed, és mindegyik országból volt egy negyed. És amikor az ember bemegy abba a negyedbe, akkor mintha az ember belép Lengyelországba. Mindegyik étterem, mindegyik boltban nem volt kiírva angolul a dolgokat, hanem lengyelul. Ha az ember átmegy egy kilométerre és megy az olasz negyedbe, akkor nincs kiírva angolul, hanem olasz. Tovább megy a kínai negyedbe, és kínai ki van írva. És ott Antiochiában volt ezek a negyedek, és sokszor volt feszültség az emberek között. De valami érdekes történt ott. Amikor az emberek megtértek, közösséget vállaltak egymással. És ott a gyülekezetben nem volt egy zsidó gyülekezet, és nem volt egy római gyülekezet, nem volt egyiptom gyülekezet, hanem azok a hívő emberek mindegyik országból összejöttek egy közösségbe. És akkor azért ott abban a városban kellett kitalálni egy másik szót. Nem tudták mondani, hogy itt a zsidók, mert nem volt csak zsidók. És akkor kellett kitalálni azt, hogy nevezünk őket keresztények. Mert ezek a Krisztus követői. És ezek az emberek különböző népekből közösséget vállaltak egymással. Volt egy olyan szeretet köztük, ami egyáltalában nem volt jellemző. És volt egy másik dolog, ami történt ott abban a városban. Az a város kb. Ugyanolyan nagy volt, mint Budapest. De abban az időben csatorna rendszer nem volt, vécék nem voltak, nem volt ezek a teheraltók, akik jönnek itt a ház előtt egy vagy kétszer hetente összegyűjteni a szemetet, hanem a szemetet csak dobtak az utcára. És amiatt azok a nagy városokban abban az időben nagyon gyakran kialakult egy ilyen feltűző betegség, és nagyon sokan meghaltak abból a betegségből. És amikor volt valami feltűző betegség, voltak olyan emberek, akik annyira féltek, amikor valaki a családban beteg lett, hogy csak kiraktak az utcára, hogy meghalljon. Elég kegyetlen hangzik. De ez volt a helyzet, mert azt látták, hogy ha nem rakjunk ki, mi is beteg leszünk, és mi is meghalunk. Inkább próbáljunk megmenteni egy vagy két ember a családba. De az volt az érdekes ebben, hogy a keresztények kimentek az utcákra, és behoztak ezek a beteg embereket. És a keresztények voltak azok, akik ápoltak őket. És igen, amiatt nagyon sok keresztény ember meghalt, amikor ez történt. De valami rendkívüli volt. Mert csak a keresztények készek voltak csinálni ezt. Csak a keresztények vállaltak azt, hogy ők adnak segítséget ebben a helyzetben. A szeretet annyira jellemző volt a keresztényekben, hogy ők nem tudtak nézni és engedni azt, hogy valaki egyedül meghallja. Valahogyan, amikor én gondolkodom a kereszténységről, én azt látom, hogy az emberek a világban nem látnak a lényeget. Jézus újból és újból szenvedett azzal, hogy az emberek megítélték. Megítélték azt, mert ő közösséget vállalt a betegekkel és a bűnösökkel. Kijegyzeteltem, kétszer a Máté evangéliumban van ez a gondolat, a Márk evangéliumban szerepel ez, többször a Lukács evangéliumban szerepel az, hogy Jézus volt a bűnösök barátja. Jézus volt az orvos, aki jött a betegekhez. És túlteszem a kérdés, mint keresztény emberek, mi a mi hivatásunk? Isten mire hív minket? Mi kész vagyunk vállalni azt, hogy piszkos lesz a mi kezünk, ha tudok használni ezt a kifejezést. Hogy mi kész vagyunk oda menni a bűnösök közé. És mi kész vagyunk mutatni nekik azt a szeretet, amit Isten mutatott nekünk. Én meg vagyok győződve arról, hogyha az egyház szeretne látni egy újabb ébredés, akkor mi nem tudunk maradni a négy fal között. Mi nem tudunk órakon keresztül vitatkozni apró teológia kérdésekről. Harminc 40 évvel ezelőtt Josh McDowell írt egy könyvet, a bizonyítékok. Egy nagyszerű könyv a keresztény hitvédelemről. De egyre inkább én azt látom, hogy a legtöbb ember, hitetlen ember, mi nem fogunk meggyőzni a megtérésre a hitvédelemmel. Mi nem fogunk meggyőzni őket, hogy azt, amit tanultál az iskolában az evolúcióról, az nem igaz. Az, hogy ha mi tudunk nyerni egy ilyen vita ebben a kérdésben, az nem lesz az, amit vonza a hitetlen ember Krisztushoz. Azt fog vonzani a hitetlen ember Krisztushoz, hogy mi követjünk azt a példát, amit Jézus követett. Ő hálandó volt barátkozni hitetlen emberekkel. Ő hálandó volt leülni egy asztalnál egy bűnös emberrel. És ő kész volt szeretni őt. Nem ítélni. Én remélem, én imádkozom arra, hogy legyen ébredés. De az, hogy legyen egy ébredés, mi, mint keresztény emberek, látnunk kell, hogy követni kell azt a példát, amit Jézus mutatott. Hogy mi menjünk, és mi keresünk az elveszett embert. És mi szeretjünk őt azzal a szeretettel, amivel Isten szeret minket. A szeret vonza az embert Istenhez. Mert Isten a szeret. Remélem, hogy mi tudunk tanulni, hogy mi, ha az a vágyunk, hogy emberek megtérnek, kell, hogy legyen a kegyelem és az irgalom a mi életünkben, ugyanolyan, amilyen volt Jézus életében. Imádkozom. Édesátyám, jó látni azt, hogy Zakeus annak ellenére, hogy gazdag volt, ő látta és megértette, hogy a gazdagság nem hoz, nem betölti az ő életével az alami kell. Jó látni azt, hogy ő futott, hogy tudott találkozni veled. Segíts minket, hogy mi hasonlóképpen tudunk bízni benned, tudunk hinni benned, és kérjünk, hogy az a hit, ami bennünk van, az ugyanolyan változást hoz a mi szívünkben, amit hozott Zakeus szívében. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.